Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Romsics Ignác történész egyetemi tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Trianon 100, idén lesz 100 éve, hogy megköttetett a trianoni békeszerződés, vagy fogalmazhatunk talán úgy is, hogy békediktátum. A Trianon évtizedeken át és napjainkban is középponti, igencsak érzékeny kérdés, nem csak történészi körökben, de a közbeszédben, sőt a politika síkján is talán. 100 év elteltével, így 2020 elején történészek körében, történészi körben nagyjából megvan a közös nevező, vagy azonos rálátása a trianoni történésekre?
Hát többé vagy kevésbé azt mondhatnám, hogy a professzionális szakmabeli történészeknek a túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy Trianonhoz 3-4 tényezőnek az összetalálkozása vezetett. Ilyen az történelmi Magyarország sok nemzetiségű jellege és a nemzetiségi kérdés kezelése. Ilyen a 19. század második felére a monarchia, illetve Magyarország határai mentén kialakult irredenta államoknak a területszerző törekvése, mint Olaszország, Szerbia és Románia. Hát ilyen az nem utolsó sorban, hogy a háborút elvesztettük, és a győztes antant hatalmaknak a stratégiai érdekei úgy látszott, azt diktálják, hogy a monarchiáin kis államokat hozzanak létre. És negyedikként ilyen az a kaotikus polgárháborús állapot, amely a Kárpát-medencében 1918 őszén 1919-ben kialakult, és amely sokáig lehetetlenné tette, hogy a magyar békedelegáció kiutazom Párizsba 1920 januárjában.
Ez azért is érdekes, mert akkor tulajdonképpen a határokat már egy évvel korábban megvonták, és egy évvel később utazhatott csak ki a magyar delegáció.
A határok 1919 májusára lényegében készen voltak, ez csak minimális mértékben változott ezt követően. De befejezve a választ az első kérdésére, miközben a többség azt gondolom, hogy ha hangsúlyeltolódások vannak is abban, hogy eközül a négy tényező közül melyikre helyezi a hangsúlyt, de nagyjából ebben a szakmában konszenzus van. Ugyanakkor a közéletben és a publicisztikában lehet találkozni másfajta véleményekkel is, akik lényegében a bűnbak képzés mechanizmusának megfelelően próbálják azt bizonygatni, hogy az egészért Károly Mihály felelős, vagy Kun Béla, vagy Károly, vagy Kun Béla együtt, a szabadkőművesek, vagy a zsidók.
Ezek inkább azon érzelmi vetületű
ezek
kérdések?
Nem azt mondanám, hogy érzelmi vetületűek, hanem ezek egy a szakmaiságon kívül eső álláspontok, amelyeket soha nem próbáltak bizonyítani, és nem is tudnak.
Az is érdekes talán, ha már így a történészi megközelítést nézzük, hogy a trianoni békeszerződés által érintett országok, most gondolok itt mondjuk Romániára, vagy Szlovákiára, történészi köreiben mi a hangsúlyos vagy elfogadott álláspont? Egyáltalán vannak például e tekintetben konzultációk, véleménycserék, konferenciák magyar és mondjuk román és szlovák történészek között?
Hát, a szlovák történészekkel több is volt, én magam is több ilyenen részt vettem. Román történészekkel is beszéltem erről, de olyan konferencián, most vehettem volna részt május elején Kolozsváron egy ilyen román-magyar és amerikai konferencián, ha éppen ugyanabban az időben a francia intézetben itt Budapesten is nincs egy konferencia Trianonról, de mindenki május végére, júniusra időzíti a konferenciáit, és ennyi.
Hát közeledve az évfordulóhoz.
Azt gondolom, hogy ha valaki román vagy szlovák történész, vagy délszláv történész, vagy akár francia, vagy bárki más professzionálisan közelít ehhez a kérdéshez, akkor a tények szintjén nagyjából ugyanoda jutnak el. Legfőjebb egy román történész, vagy egy szlovák történész, és meg is teszik, azt mondják, hogy a tízes magyar statisztika, amit a magyar történészek alapként vesznek, tárgyalnak, és épp mint a békekonferencia is ezt vette alapul, az nem teljesen korrekt. És ez lehetséges, hogy 1-2%-kal egy más fölvétel esetén más eredmény jött volna ki. De tulajdonképpen alapvetően mást nem tud megállapítani egy román vagy szlovák történés sem erről az egész folyamatról, miközben a végeredmény, a konklúzió az teljes mértékben különbözik, és különbözni is fog, amennyiben a szlovákoknak ez a ismétlődő megállapítása, hogy ha Trianon nincs, akkor 50 év múlva nincsen szlovák nemzet. Tehát éppen szükséges volt, hogy...
Tehát mondjuk hatatlanul vagy van egy ilyen nemzeti látószög, vagy nemzeti, nemzeti megközelítés, annál is inkább, mert ezek az országok, mind nemzetállamok akkor születtek.
A magyarok esetében ugyanígy egy nemzeti álláspont érvényesül, amikor ezt a mai napig egy traumatikus történeti eseményként nem tudjuk feldolgozni, és ugyanez a románoknál, csak pontan fordítva, meg a szlovákoknál, akik számára ez egy örömünnep. Meg a lengyelek számára is örömünnep az első világháború, meg a balti államok számára is örömünnep. Tehát a versailles-i rendezésnek a térségünkben is voltak nyertesei, akik ezt ma is hát nemzeti ünnepként ünneplik meg, vagy emlékeznek rá. És vannak országok, mint Magyarország, kismértékben talán Bulgária, amelyek számára ez egy nemzeti tragédia. De kétségkívül, hogy a leginkább ez a magyarok esetében van így, mert a legnagyobb veszteséget a történelmi Magyarország szenvedte el.
Vannak esetleg még előkerülhetnek olyan dokumentumok, amik árnyalhatják egyáltalán a Trianonnal foglalkozó képünket, vagy a Trianonnal foglalkozó történészek munkáját. Itt van például az MTA Lendület munkacsoportjában működő Trianon 100 kutatócsoport. Ők ugye évek óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és folyamatosan publikálnak még adalékokat, vagy anyagokat ehhez kapcsolódóan.
Ezek érdekes dolgok, és már most több olyan könyvet lehet elmondani, vagy lehet több olyan könyvre lehet utalni, mint az Ablonci Balázs vezette kutatócsoport eddig publikált. Ilyen például Révész Tamásnak a 18-19-es katonai helyzetről közzétett könyve, ilyen Simon Attilának a felvidéki pozsonyi levél, döntően a pozsonyi levéltárban, meg a prágai levéltárban található cseh és szlovák vonatkozású iratok közzététele. Napokon belül meg fog jelenni ugyanez román vonatkozásban Balogh Bénének a szerkesztésébe, és ezek mind bővítik az ismereteinket, és újabb árnyalatokat mutatnak föl, de alapvetően nem fog megváltozni, azt gondolom, a Trianonról eddig kialakított tudásunk. Tudnélik, a döntéseket megelőző tárgyalásoknak az anyaga, a jegyzőkönyvnek az anyaga eddig is nyilvános volt, és részben publikus is volt, de a tekintetben, hogy egyes régiókban mi történt, hogyan ment végbe az impériumváltás Erdély különböző régióiban, vagy Felvidéken, vagy Délvidéken, ebben a tekintetben lehet a képet árnyalni.
Az érdekes, ugye említette Ablonci Balázs nevét, aki ennek a kutatócsoportnak, a Trianon 100 nevű kutatócsoportnak a vezetője, és egyébként éppen az Inforádióban beszélt arról, hogy a trianoni békediktátum mai napig még sok munkát ad a történészeknek, és ennek kapcsán utalt arra is, hogy például a tárgyaló delegációk esetében nagyon jól ismertek például a brittek vagy a franciák álláspontjai, mindaz, amivel ők egyáltalán odaültek a tárgyalóasztalhoz, viszont talán kevesebbet tudunk például az Egyesült Államok vagy Olaszország
álláspontjáról. Az Egyesült Államok jól ismert, ugyanilyen jól ismert, az olaszokéről valóban kevesebbet tudunk, aminek az az oka, hogy nincs, vagy ha van, akkor még nem találták meg a történészek az olasz békelőkészítésnek az anyagait. Ez egy módszeres munka volt Párizsban is, Londonban is, Washingtonban is, és ennek az anyagait föltártuk az elmúlt években. Tehát ez nem csak, hogy ismerik a történészek, hanem a releváns dokumentumot közé is tették. Olaszországban, a római külügyi levéltárban ilyeneket nem csak sporadikusan találtak, ezért talán az kevésbé ismert. Azt tudjuk, amit az olaszok a tárgyalásokon Párizsban milyen álláspontot képviselnek, de hogy ezt megelőzően...
Ez azért is érdekes, mert ott azért, mintha hajlottak volna kompromisszumra, a brittek és az olaszok éppen.
Ez pontosan így van, tehát a magyar álláspont, hogyha... mérsékelten is, de kapott valami jó indulatot vagy támogatást, akkor az az olaszoktól, a britektől, és időnként az amerikaiaktól is érkezett, és a legkevésbé a franciáktól. Tehát ha, de amennyire tudom, az Ablonci kutatócsoport sem talált Rómában ilyen olasz békelőkészítő anyagokat, de ha fog találni, akkor az egy érdekes dolog lesz megtudni azt, hogy az olasz politikán belül milyen irányzatok, milyen áramlatok voltak. De hogy mit képviseltek Párizsban a bizottsági üléseken, vagy legfelsőbb szinten, ezt tudjuk, ennek a jegyzőkönyvei megvannak.
Érdekes az is talán, hogy miként él vagy élt tovább Trianon a társadalmi köztudatban. Ugye itt nagyon jól elhatárolhatók azért korszakok Trianon vonatkozásában is. Egyrészt rögtön Trianon után ugye a két háború közötti időszakban, a Horthy korszakban, aztán az 1945 utáni időszakban, 45 és a rendszerváltás között, és aztán a rendszerváltás után. Itt azért a történészi megközelítést, hogyha vesszük, akkor azért nagyon különböző volt Trianon megítélése, a Trianonról való gondolkodás is.
Azt mondanám, hogy valóban ilyen korszakok vannak, sőt ezeknek még lehet alkorszakait is megállapítani, és hogyha ezeket jellemezni akarnánk a Trianonhoz való viszony szempontjából, akkor azt mondhatnánk, hogy a Horthy korszakban, és 1920-tól kezdődően Trianonnak az elítélése és igazságtalan döntésként való bemutatása, ez egyöntetű volt, ebben a magyar társadalomnak és a magyar politikának a véleménye is megegyezett. A különbség abban volt, hogy ki kit tett felelőssé. A jobb oldal történészei vagy publicistái Szegfi Gyulától Tormai Cecilig, a bal oldalt, Károly Mihályt, környezetét, szabadkőműveseket, zsidókat tették meg bűnbaknak, míg a baloldal, többek között az emigráns Jászi Oszkár és mások is, a felelősséget inkább a háború előtti magyar nemzetiségi politikában találták meg, és itt Tisza Istvánt és az akkori miniszterelnöket és politikusokat tették meg bűnbaknak, azzal érvelve, hogy szűkkebbűek voltak a nemzetiségi elitekkel kapcsolatban. Ugye ezt azután, ez volt az ez egyik különbség. A másik különbség, hogy a Trianon elutasítása milyen mértékű volt. Hogy úgy gondolták, hogy a Trianon egy etnikai revízió keretében orvosolható, vagy pedig Trianon csak a mindent visszajegyében, a történet Magyarország egészének a helyreállítása jegyében orvosolható. Ebben is megoszlott a politika is és a közélet is. Abban viszont, hogy mondjuk 1935 és 40 között ezeknek a területeknek egy része visszakerült Magyarországhoz, és döntően olyan területek, ahol magyarok alkották a többséget, ennek ismét csak majdnem egyöntetően mindenki örült, de nem egyforma mértékkel. A kérdés itt is az volt, hogy ez sikerül-e megtartani ezeket a területi nyereségeket a háború után, vagy pedig nem. És ismeretes, hogy nem sikerült. Volt valami remény 45 és 47 között, ami egy következő korszak, hogyha más országgal szemben nem is, de esetleg Romániával szemben sikerül területeket, a Partiumi sávot megőrizni, mégpedig azért, mert Románia ugyanúgy a Szovjetunió ellen harcolt, sőt nagyobb erőkkel, mint Magyarország, és erre az időre már a két háború között az Egyesült Államok is, Nagy-Britannia is, de Franciaország is belátták azt, hogy valami olyan rossz döntést hoztak 1919-ben és 20-ban Párizs környékén, amit mindenképpen orvosolni kell. És ebben az időszakban, 46-47-ben a Szovjetunió volt az, amely mindenfajta ilyen...
A Szovjetunió ragaszkodott úgymond Trianon megismétléséhez.
Igen. Igen, ez egyértelműen kijelenthető, és a minden dokumentum ezt támasztja alá, aminek több oka volt, az egyik az, hogy ugye Beszarábiát meg akarták szerezni, meg is szerezték, és kompenzációként Romániának akarták adni egész Erdélyt. Ennek ellenére ebben a kérdésben volt egy vita a 46-os Párizsi békekonferencián. Most ezután viszont következett egy újabb időszak. Ehhez a döntéshez 47-ben ismét csak nem egyformán viszonyult a magyar közel, mint Szenti, és a katolikus püspöki kar egy nagyon nagy elítélő nyilatkozatot adott ki, és a propagandájukban is azt hangsúlyozták, hogy ezt orvosolni kell, elő vagy utóbb, ez így nem maradhat. Szegfi Gyula, a két háború közötti történészfejedelem, Bíbó István, ugye a magyar baloldalnak egy esszéistája, politikai gondolkodója, pedig azt mondták, hogy nincs más tenni, ez igazságtalan, de aláírtuk, el kell fogadni, és a továbbiakban Magyarországnak, mint anyaországnak kell azon örködnie, hogy a elszakított területeken élő magyaroknak a sorsa hogyan alakul. Ezt is lesöpört, mert ez egy mondjuk olyan álláspont volt, amiből a felelősség azért kicsendült, nem is egyformán gondolkodtak erről. Tehát nem határrevízióban gondolkodtak, hanem kisebbségvédelemben az akkori magyar baloldalon döntő többsége 47 után. De az 50-es évektől kezdődően egy teljes némaság övezte ezt a területet, vagy ezt a kérdést.
Ez a szőnyeg alá söprés?
Szőnyeg alá söprés, és ez egészen a durván ugye a 60-as évekig maradt. A 60-as, főleg a 70-es évektől kezdte a magyar történetírás ismét problematizálni ezt a kérdést, és a közvéleménybe is akkor kezdett ez visszakerülni, akkor kezdődik el az erdélyjárás, a táncházmozgalom, és akkor döbben rá a magyar társadalomból sok csoportja arra, hogy hát a határon kívül is ott is magyarok élnek, magyarul beszélnek. Mert korábban ezt nem annyira tanították. Most a rendszerváltás után, ismeretes a rendszerváltás folyamatának az egyik kultikus eseménye az erdélyi tüntetés volt 1987-ban, azt hiszem, vagy ha nem, akkor 88-ban a Hősök terén. És azt követően is tematizálódik a dolog. Az Erdély kérdés, illetve a határkérdés, Trianon kérdése, és aki ma itt él Magyarországon, az jól látja, hogy a vélemények különböznek. Vannak, akik ma is kisebbségvédelemben gondolkodnak, vannak, akik, legutóbbi években ez megjelent a sajtóban is, azt gondolják, hogy határrevíziót kell Magyarország, határrevízióra kell törekednie, és vannak olyanok is, akik érdektelnek az ügyben, bár ezek vannak legkevesebben. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a magyar társadalom többsége ma, túlnyomó többsége, több mint kétharmada, Trianont igazságtalannak tartja, de azoknak az aránya, akik abban reménykednek, hogy ezek a határok még valaha módosíthatók lesznek, az 20% alatt van.
Meg lehet azt fogalmazni, bár hát részben utalt arra, hogy mit is jelent a ma embere, vagy mondjuk a ma fiataljai számára a Trianon?
Hát nézze, ehhez kellene, én két közvéleménykutatást ismerek, az egyik a magyar értelmisége volt kapcsolatos, a másik pedig a magyar lakosság egészével, ebből idéztem most, hogy a fiatalok erről mit gondolnak, hát ez attól függ, a fiatalok ugyanúgy megosztottak politikailag, mint egy a felnőttek is, és én ugyan az óráimon, az egyetemen mindig, a Trianon az egy külön óra, és arról mindig beszélünk, de igazából nem... teszteltem őket soha abból a szempontból, nem csináltam kérdőjüket velük, hogy mi a véleményükről a személy szerint, és mit akarnának elérni. De megnézetek velük mindig két Trianon filmet, az egyik az egy érzelemdús, a másik pedig egy racionális érvelő film, és erről szoktam velük íratni, de hogy személy szerint mi a véleményük, azt nem tudom.
És a hivatalos politika szintjén hol helyezhető el? Ön is többször írt és beszélt is arról, talán mi is beszélgettünk arról már korábban itt ugyanebben a műsorban, hogy Trianon és Trianon következményei még igen hosszú ideig minden magyar kormány politikáját meg fogják határozni. Tehát Trianon és Trianon következményei azért velünk élnek.
Ez nem kérdés, tehát ezt azt gondolom, hogy minden józanul gondolkodó ember ezt így gondolja, és ennek a döntő oka azt hiszem az, hogy még mindig 2,5 millió magyar él durván a szomszédos államokban.
Tehát lehetnek schengeni határok, átjárható határok, ez lehet kettős állampolgárság.
Azt gondolom, hogy ez mind javít a helyzeten, tehát aki élt 1989 előtt, vagy az 1970-es években mondjuk, és elment akkor Erdélybe, és elment Szlovákiába, és elmegy ma, az érzékeli a különbséget. A nagy különbséget. Hát az egy pokoljárás volt Romániába bemenni, és Romániából kijönni, és valamit oda bevinni, vagy valamit kihozni. Tehát ma a helyzet az egészen más, noha még a Románia esetében nincsen Schengen, de olyan szempontból is más, hogy ma minden régióban a magyarságnak politikai képviselete van. Ezzel együtt azonban a magyar kisebbségi közösségeknek vagy csoportoknak vannak olyan követeléseik, ez elsősorban az autonómia köré szerveződik, amelyet a többségi társadalom visszautasít, miközben Európában ismerünk ilyen megoldásokat szép számmal, és ez újra és újra konfliktus forrás, hogy más dolgokról, iskolai nyelvhasználatról, a közéleti nyelvhasználatról, például Ukrajnában most a legutóbbi néhány évben ne is beszéljünk, tehát ez folyamatosan egy feszültségforrás marad, lesz, és hogy erre mi az igazi válasz, azt a politikusoknak kell kigondolni. Én azt gondolom, de én nem vagyok politikus kívülállóként, hogy a megoldásokat az Európai Unión belül kell keresni, nem pedig egy nagyhatalomra támaszkodva katonai akciókkal.
De azért nyilván, hogy vannak érzelmi vetületek, vagy érzelmi kérdések. Most például a napokban éppen az egyik kollégám mesélte arról, hogy a nyugati téri aluljáróban is aláírásokat gyűjtenek határrevíziós törekvések támogatására, de hát elég autóznunk az utcán, és biztos, hogy feltűnik előttünk egy Nagy Magyarország térképe, matricát viselő autó. Ezek pusztán érzelmi kérdések, vagy egész egyszerűen csak azt jelzik, hogy 2020-ban is fáj Trianon?
Ez sok minden lehet, tehát az az illetőtől függ, hogy ez egy konkrét, aktuális jövőkép, politikai revízió kérdése, vagy pedig egy érzelmi beállítódás. Tehát ezt nehéz általánosítani és nehéz megmondani. A nyugati aluljáróban egyébként én éppen ott jöttem el az imént, és én is láttam, hogy ez zajlik, de ez már évek óta zajlik, és mindig az jut eszembe erről, hogy először is, jogilag trianoni békeszerződés nem érvényes. Jogilag nincs. Jogilag, nemzetközi jogilag 1947-es párizsi békeszerződés van, ezt írtuk alá. Trianont nincs kivel érvénytelen. Kettő, kihez nyújtjuk be ezt a kérelmet? Az Európai Unióhoz? Tudnék, ennek az aláíró hatalmaihoz lehet benyújtani, akik a 47-es békét aláírták, hogy gondolják újra, de ennek a kimenetele, hát az szerintem az kétséges, de minden esetre, tehát itt egy csomó tisztázatlan kérdés van ebben, amit kíváncsi vagyok, hogy kihez fogják benyújtani. Ebben a Brüsszel nem lesz kompetens nemzetközi szerződéseket fölülvizsgálni. Nem hiszem, hogy van ilyen kompetenciája bármelyiknek. Kisebbségjogi kompetenciája különböző EU-s szervezeteknek van. Ha tehát valaki ilyen ügyekben fordul, mint ez meg is történt eddig, akkor ott van fogadó, meg lehet tárgyalni, de nem tudok arról, hogy határrevíziós ügyekben az EU-s szervezetek az elmúlt években bármilyen formában is állásfoglaltak volna.
És vajon milyen a tudásunk, milyen az ismeretanyagunk Trianonról, vagy egyáltalán a trianoni békeszerződésről? Ön is utalt közvéleménykutatásokra, jól emlékszem, akkor még ez a 2000-es évek elején készültek erre vonatkozó felmérések, kutatások, és hát abból azért az derült ki, hogy igencsak hézagosak az ismereteink.
Nagyon hézagosak, tehát ezt viszont teszteltem a diákokon, és kell is tesztelnem, mert vizsgáznak a tárgyból, a témából, tehát időnként ebben is, mint ahogy más történelmi kérdésekben is, nagyon nagy tájékozatlanság van. Tehát ha az utcán például érdemes lenne egyszer megkérdezni, hogy hány százalék a Erdély lakosságának, hány százalék magyar, vagy kolozsvári, vagy nagyváradi, valószínűleg, és ezt mutatják szintén a közvéleménykutatások, hogy nagy százalékban teljesen hibás válaszok születnének, és csak nagyon kevesen tudják azt, hogy Erdélyben a magyarok aránya ma már 20% alatt van. 1920-ban a békeszerzős idején 30% fölött volt.
Igen, és bizonyos városokban is, a Nagyváradon abszolút
mértékben átalakult, olyan mértékben, hogy már Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen is 50% alatt van a magyarok aránya, Nagyváradon vagy más partcímű városokban, Aradban pedig jóval alatta van 20% körül. Tehát itt egy olyan betelepítési politika zajlott az elmúlt évtizedekben, de főleg a Ceausescu időszakban Erdélyben, ami jelentős mértékben ez megnövelte Erdély lakosságát, és ez a növekmény, ez döntően román volt, akiket tudatos kedvezményekkel telepítettek be, és lazították fel a magyar nyelvterületet. Itt egy kivétel van, mai napig ez a Székelyföld.
Romsics Ignác történész egyetemi tanára vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.